Ugye azt lehet látni, hogy minden, ami a mást képvisel, mint a hatalom gondolja, vagy mint a kultúrpolitika gondolja, ott az a cél, hogy ez ne legyen. Tehát nekem ezzel semmi problémám nincsen, hogy egy hatalom a hozzá közelebb álló dolgokat jobban támogatja. Azt nem lehet érteni ezt az élni és élni hagyni. Tehát az élni hagyás az teljes mértékben hiányzik a mai magyar kultúrpolitikából, és az én szakmám vezetői rétegéből pedig különösen. Ha végre mindenki megnyugodna, hogy nagyon sokféle dolog tud egymás mellett létezni, akkor talán lehetne egymással beszélgetni, de amíg örjöngés van, és azon dolgoznak, hogy bizonyos dolgok ne legyenek, és csak egyféle dolog legyen, addig nem nagyon tudom, hogy lehet-e bármilyen módon párbeszédet folytatni, illetve a teljesen kiéhezett és teljesen legatyásodott emberekkel a luxus autóból, tehát hogy valahogy az szerintem nem egyenrangú párbeszéd.
Nem hajlandó olyannal foglalkozni, amire nincs igazán hatása, és nem tud rajta változtatni, mondja az országgyűlési választásokról Alföldi Róbert, aki saját bevallása szerint kevesebbet foglalkozik a közélettel, a politikával, kevesebb hírt olvas, volt terművejük meg kertjeinket elvét vallja per pillanat inkább, és megpróbálja végezni a dolgát, amíg lehet és van rá lehetősége. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, aminek vendége ezúttal a Jászai Mari díjas, és emellett több mint 40 díjjal és elismeréssel kitüntetett színész és rendező Alföldi Róbert, akit legutóbb a Halhatatlanok társulatának örökös tagjának is megválasztott a nagy közönség. A Szabad Európának még ezelőtt adott interjút. A választások előtt több videóban is elmondtad a véleményedet a közösség oldaladon, hogy miről is dönthetünk majd április 3-án, ehhez képest hogy érintett az eredmény az újabb kétharmad?
A választások pillanatában, amikor megláttam az eredményt, onnantól kezdve ezt elengedtem. Tehát, hogy én ebben nagyon bepörögtem a választások előtt, mert azt gondoltam, hogy amit én tudok, vagy amit tőlem telik, azt én megteszem. Ez nem nagyon sokat változtatott a dolgon, és én ezt tényleg elengedtem, tehát nem vagyok hajlandó ezzel görcsölni, vagy nem vagyok hajlandó olyannal foglalkozni, amire igazán nincs ráhatásom, és nem tudok változtatni, mert nem akarok beposhadni, tehát nem akarok egy ilyen zárt szemellenzős valakivé válni, tehát hogy sokkal kevesebbet foglalkozom a közélettel, a politikával, sokkal kevesebb hírt olvasok, hanem megpróbálom végezni a dolgomat, amíg lehet, meg amíg van lehetőség.
És ez téged hogyan érintett, vagy akkor ezt is elzártad magad, hogy főleg aki max. 8 általánost végzett, illetve a mély szegénységben élők körében nagy a Fidesz támogatása.
Én ezt elmondtam többször, hogy én azt gondolom, hogy ez itt az elmúlt 30 évnek ez a legnagyobb problémája. Tehát a demokrácia az nem egy velünk született cucc. Tehát ezt meg kell tanulni, és itt hiába volt rendszerváltás, és a rendszerváltásnál hiába volt kvázi euforikus hangulat, senki nem kezdte el az embereknek magyarázni azt, hogy mi az, hogy demokrácia, hogy mik a kötelességed, mik a lehetőségeid, hogy azok a típusú beidegződések, hogy majd megmondják, mondják meg. Tehát én szerintem ez egy hosszú tanulási folyamat, ami teljes mértékben kihagyott a magyar politikai elit, és kiadta a média, és mindenkit. Tehát senki nem kezdte az embereket óviba a demokráciára tanítani. Közben pedig szerintem ez elengedhetetlen. Tehát most 30 év után nem lehet számon kérni, hogy ugyanazok a beidegződések tudnak működni, főleg olyan emberek, akik nem annyira képzettek, vagy nagyon nagy mély szegénységben élnek. Nem azok a beidegződések jönnek elő, az elmúlt 50 évben előjött. Tehát aki nem tud valamit, az persze az ő hibája is, de azt gondolom, hogy mindenkinek mindent meg lehet tanítani. És ha ez el van felejtve, hanem csak a választásoknál kezdünk el ezzel foglalkozni, vagy nem kezdünk el foglalkozni, mert nincs hozzá kommunikációnk. Az Elritok Nóra mondott erről egy nagyon jót, hogy ők hosszú évek óta dolgoznak ugyan a mély szegénységben élő falvakban, és hogy már eljutottak oda, egy diplomásuk van onnan, és hogy mást jelent a tanulás, és mást jelent nagyon sok minden. De nem tartanak még ott, hogy a politikai gondolkodás vagy felelősségről beszéljenek, hiszen nagyon-nagyon más dolguk volt. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezek az emberek, akik most át vannak verve, vagy meg vannak vezetve, vagy csak egyféle információk van, vagy szoronganak, mert amúgy is nagyon szoronganak az életüktől, mert nagyon nehéz az életük. Ezek nem tudnának kíváncsibbak, nyitottabbak, nem tudom milyen emberek lenni. Nem nagyon érdekes senkinek sem, hogy ezek az emberek elkezdjenek gondolkozni.
Még egy kérdés, a választások kapcsán ezt már tényleg elengedem én is most. Hogy a népszavazás viszont érvénytelen lett, tehát hogy ott azért annyira nem sikerült az embereket becsapni, átverni.
Azt nem értem, hogy miért nem egyébként. Tényleg nem értem, hogy miért nem. Lehet, hogy ez egy határon túl volt, hogy ennyire hülyének nézik az embereket, nem tudom. De ez fontos volt. Hát, hogy ez nagyon sok mindent elfedett. Tehát amikor a másik oldal miniszterrel kell, hogyha nem beszélt ótvar hülyeségeket, és ezekben nem lehetett belekapaszkodni, és erre felépíteni egy kommunikációs kampányt a kormánypártnak, addig ez nagyon fontos téma volt, tehát hogy valahogy ez volt kitalálva. De a miniszterelnöknek is fontos volt, hiszen mászkált össze-vissza az országba, és erről agitált az embereket. Persze lehet azt mondani, hogy érvénytelen lett, de azért nagyon sok ember szavazott úgy, ahogy a kormány elvárta, csak a résztvevők aránya miatt lett érvénytelen. Tehát ha résztvevők megvannak, akkor nem érvénytelen, és akkor nagyon sikeres a kormánynak nézve. Tehát ez mi hogyan van kommunikálva? Tehát ezt most vegyük a mellünket, hogy ott van mondani, elvesztettük a választást, de beszél a népszavazás. Hát hogyha azt megvizsgáljuk, az sem annyira nagyon egyszerű.
Beszéltünk itt, ugye még mielőtt elindítottam volna a felvételt a networkről is. Mennyire manipulációról szól ez a darab? Neked hogyan
jön? Hát nekem a manipulációról szól, és ez mindegy, hogy ez média, vagy a politika, vagy bárminek a manipulációja, de én szerintem ez a figura is, aki ugye először áldozat, és aztán kitalálódik, szerintem ő is manipulál. És hogy azt mutatja az előadás, hogy milyen nagyon egyszerű, és milyen nagyon könnyű manipulálni az embereket. Nota bene, én is manipulálom az embereken. Estéről estére, vagy délutánról délután, amikor játszunk. Hát ezt mutatja. Nagyon könnyű behúzni az embereket.
Van egy nagyon érdekes darabotok az átriumban. Nem tudom, hogy néptánc játéknak, kortárs néptánc játéknak.
Kortárs néptánc.
Nevezitek, ugye ez a frivolról van szó, ami, hogyha jól tudom, akkor a koreográfusod, ugye West Side Story-ban is volt, igen, a koreográfusod ötlete volt talán, hogy néptánc, a magyar néptánc.
Nem, hát ugye ő a Vári Bertalan, igen, és a Vári Berc, és a Vári Dance. Tehát ők néptánccal foglalkoznak hosszú évek óta, én dolgozom velük, a csapattal is, meg a Bercivel is, és akkor ugye az volt a dolog, hogy csináljunk valamit. Az teljesen normális volt, hogy a néptánc az alap, hiszen ők néptáncolnak. Tehát én azt gondolom, hogy az a típusú energia, vagy az a típusú értelmezés, ahogy ő például szerintem azt az amerikai musical mozgáskultúrát összerakta néptánccal, vagy mondjuk a hegedűs a háztetőnt is vele csináltuk. Zsidó táncot összerakta a magyar néptánccal, és valami teljesen új dolgot hoz létre, azt szerintem nagyon különleges. Tehát a néptánc egy eszköz, és én nagyon nem szeretem, hogy mondjuk a néptánc, vagy a népi kultúra, az ki van sajátítva. Vagy hogy egészen speciálisan van értelmezve.
Tehát, hogy nem lehet mindenki.
Tehát én nem gondolom azt, hogy a műszálas anyagra nyomott matyó minta az a népi kultúra csimboraszója. Azt én nagyon bírom, hogy beemelődik egy ilyen mai divatba, de ezt ne tekintsük már a népi kultúra virágba borulásának. Illetve ki van sajátítva egy politikai oldal, ki sajátítja a népi kultúrát, meg ezen a népi kultúra iszonyatosan gazdag, és hogy közel áll hozzám, mindig is közel állt hozzám. És például ez a frivol előadás, ez arról szól, hogy abszolút hétköznapi társadalmi ügyekről beszélünk a néptánc segítségével. A néptánc van eszközként használva, tehát akár az előbb említett népszavazástól kezdve mindenről lehet beszélni a néptánccal, vagy a néptánc, vagy a népi kultúrának bizonyos szituációival, vagy eszközeivel.
Méghozzá elég égető kérdésekről.
Igen, de hát akkor van értelme. Ugye az van vizsgálva, hogy van, tud egy teljesen kortárs, mai, de konkrétan nagyon mai dologról szólni, egy olyan dolog, amiben nem nagyon van szöveg, csak néptánc. Hogy ez élő-e? Tehát tud-e működni?
Az, hogy amit lehetett olvasni, meg hallani, hogy a Covid alatt elkezdett érdekelni tényleg a magyar folklór.
Igen, a folklór nagyon erősen.
Ez is egyfajta előzménye még a frivolnak, vagy ez már kell?
Nem, ez egy teljesen külön volt. Tehát én a néptáncot nagyon szeretem, de az, hogy ilyen népi kultúrába, hogy belástam magam, az a Covid volt, és annak régebben is érdekel, csak találkoztam egy nagyon fantasztikus házaspárral, akiknek van egy elképesztő kulturális tudásuk és gyűjteményük, és ugye amikor így egyben látsz ennyi minden csodálatos dolgot, akkor valahogy az úgy kinyílik, és kiderül számomra, hogy mennyire modern az egész népi kultúra, vagy tehát az, ami súlykolva majd, vagy mutatva van, az csak egy nagyon vékony és nagyon gicses szerete. Miközben nagyon mély és nagyon igaz tudás van benne, és én azt gondolom, hogy iszonyatosan modern. Tehát ezt szoktam mondani, tehát hogy a csákvári szirkéknek a csíkozása, az a Frank Stellának a csíkozása, vagy az a Bak Imrének a csíkozása, hogy egyáltalán nincs egymástól távol a két dolog, sőt.
Ugyanígy kisajátítás ellen mentetek tulajdonképpen, amikor Orbán Andrással megcsináltátok a trianoni csatát.
Nem kisajátításról, a trianon, ugye a trianonnak most évfordulója volt, és hogy...
De hogy az is nagyon meg van mondva, hogy arról hogyan kell, mert nincsen megmondva, de hogy hogyan kell erről gondolkodni.
Valami van is a darabban, van valami szövegem, hogy ahogy ehhez viszonyulnak az emberek, az alapján ítélik meg őket. Tehát, hogy nincs vizsgálódás, nincs párbeszéd, nincs ütköztetés, nincs beszélgetés a dologról, hanem elvárások vannak. És ugye ezt vizsgálja az egész előadás. A Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházzal közösen csináltunk. Tehát ott határon túl és határon inneni magyar színészek beszélnek Trianonról, vagy vizsgálják ezt a problematikát. És ez nem annyira egyszerű, és nem annyira világos, mert mind a két oldalon vannak előítéletek, tévhitek, zűrzavarok, fájdalmak, igazságosak vagy igazságtalanok. Tehát ez nem fekete-fehér. A lényege persze, hogy fekete-fehér, de közben ahogy megélődik, vagy ahogy ez belemászik az életünkbe, az ez egy bonyolultabb cucc, és pont ezt vizsgálja ez az előadás.
És az első felvonásban, ahogy mondtad is, hogy tulajdonképpen beszélgettek róla, olyan, mint hogy akkor brainstormingolnátok, aztán a másik
felvonásban... Hát ez a brainstormingolás volt. Ah, igen, az Andrásnak ez amúgy is nagyon fontos, hogy sokat beszélgessünk. Valóban ott előjönnek minden előjön, ami a mi valódi beszélgetéseinkben egy idő után mindenféle PC és egyéb dolgok ellenére is előjöttek.
És a második felvonásod?
Hát ez meg az András, hát ez meg sűrít, ez meg megpróbál helyzeteket megmutatni.
De nem egy túl optimista képet fest.
Hogy én ezt nem tudom, sose egy előadás mit üzen, szerintem sose üzen semmit. A jó előadás az legfeljebb csak kérdéseket tesz föl, és aztán, hogy te hova jutsz ezzel a problematikával, vagy mennyire hagyod, hogy ez működjön benned, az a te dolgod. Meg én benne vagyok, tehát én nem tudok erről ilyen nagyon kívülről beszélni, meg értékelni.
Viszont amit mondtál Vejszeren Lindának is, Détot Krisztinak is, hogy most kicsit légüres térbe, nem kicsit, tehát hogy légüres térbe kerültél.
Ja, ezért lecsesztek, és igazándiból ezen gondolkozom azóta, hogy valahogy az ember nem elég pontosan fogalmaz. Tehát nem arról van szó, hogy nem vagyok jelen, hiszen havi 30-at játszom.
A következő évadban viszont csak Budaörsre hívtak rendezni, ez igaz?
Igen, ez valahogy ez a rendezés cucc kopott el. Ugye a rendezés arról szól, hogy képviselsz nagyon erősen egy világot, vagy fölépítesz egy világot. És azt én nagyon szeretem, mert hogy nagyon jól lehet vele beszélni a világról. És valahogy én erről beszélek, amikor azt mondom, hogy légüres térben vagyok. Tehát az, hogy így létrehozzak előadásokat, ez szinte totálisan megszűnt. Szóval ez nekem nem jó. És félrejtés ne essék, én nagyon szeretek játszani, és csodálatos szerepeket játszom, de tényleg nagyon jókat játszom. És az hogy az annyira kíváncsiak rá az emberek, vagy szeretik, vagy siker, vagy nem tudom mi, az meg szintén csodálatos. De ugye az én másik lábam az volt, hogy én előadásokat hozok létre. És az nagyon rossz, hogy ez így kikopott.
De tudod ennek az okát, vagy mondott valaki valamit, hogy ez miért?
Á, de hát ezeket nem mondják, meg én az a baj, én ennél jó vagyok, hogy én ezt kérdezem. Tehát én azt olyan kérdést nem teszek valamilyen, nem hívsz vissza, amikor előtte több évig dolgoztam nálad. Mert sem őt, sem magamat nem akarom kínos helyzetbe hozni. Budaörsön fogok rendezni egy kortárs darabot, és ez meg nagyon jó. Szabadsány Anna az Eprésző kislány című darabját fogom rendezni. Tehát az csodálatos. Csak valahogy ez az egész, tehát hogy így hogyan épít fel az ember világokat, vagy vizsgálja a világot, azt valahogy rendezőként máshogy teszed, mint színészként. Aztán nem arról van szó, hogy így eltűntem, vagy így kikoptam a szakmából, de valahogy mégis. Szóval, hogy valahogy sokkal inkább, még inkább magánzóvá váltam, vagy válok, mint eddig. Én nem tudom, mi ennek az oka. Biztos az ember öregszik, az is az oka. Egyáltalán nem biztos, hogy friss maradt. Én nem akarom ezt üldözésre venni, tehát én nem akarok erről beszélni, hogy engem így úgy amúgy üldöznek. Nem üldöznek, pontosan lehet tudni, hogy ez a típusú gondolkodás, vagy az, hogy hangot adsz ennek a gondolkodásodnak, az bizonyos nagyon sok helyről az már eleve kizár, és tényleg lehet, hogy szakmailag is így az ember elfáradt, vagy nem annyira friss. Én ezt nem nagyon érzékelem magamon, de hát ezt az ember nem is nagyon szokta magán érzékelni, ezt mások érzékelik rajta. De hogy erről nem akarok többet beszélni, ja. És el is határoztam, hogy nem fogok erről beszélni, mert hogy ilyen nagyon félreérthető és ilyen panasznak vagy javajgásnak tűnik, miközben nálam ezerszer rosszabb helyzetben vannak kollégák.
Mi kéne ahhoz szerinted, hogy valami történjen a színházakban, a szakmával, ahhoz, hogy ne az legyen, hogy mondjuk egy színházi olimpiát csinálnak meg 6,8 milliárd forintból, és közben meg színházak, ahova látjuk, hogy sokan járnak, és szeretik az emberek, azok pedig tényleg a túlélését küzdenek.
Ugye azt lehet látni, hogy minden, ami a mást képvisel, mint a hatalom gondolja, vagy mint a kultúrpolitika gondolja, ott az a cél, hogy ez ne legyen. Tehát nekem ezzel semmi problémám nincsen, hogy egy hatalom a hozzá közelebb álló dolgokat jobban támogatja. Azt nem lehet érteni ezt az élni és élni hagyni. Tehát az élni hagyás az teljes mértékben éhezik a mai magyar kultúrpolitikában, és az én szakmám vezetői rétegéből pedig különösen. Ha végre mindenki megnyugodna, hogy nagyon sokféle dolog tud egymás mellett létezni, akkor talán lehetne egymással beszélgetni, de amíg örjöngés van, és azon dolgoznak, hogy bizonyos dolgok ne legyenek, és csak egyféle dolog legyen, addig nem nagyon tudom, hogy lehet-e bármilyen módon párbeszédet folytatni, illetve a teljesen kiéhezett és teljesen legatyásodott emberekkel a luxus autóból, tehát, hogy valahogy az szerintem nem egyenrangú párbeszéd. Itt az okozza a problémát, szerintem az a nagyon nehéz, hogy amit végül is így messziről talán meg lehet érteni, hogy miközben nagyon sok helyen a hatalomhoz közel álló alkotóknál pénzparipa fegyverposztó van, néző nem nagyon van. Ahol pedig ez nincs, ott valahogy ott több néző van. Ez persze természetesen általánosítás, tehát nem kell majd azonnal küldeni a statisztikákat a nézőkről, de azért nagyjából így van. Tehát ez biztos nagyon frusztráló, de mit kérdezni, mikor lesz itt párbeszéd, nem tudom. Talán a felnőtt új generáció.
Azt tudod, hogy veled milyen dolgozni, hogyha mondjuk rendező vagy, vagy hogyha színész vagy? Milyen partner vagy?
Aha. Mit tudom én? Hát erről én nem tudok beszélni. Én megpróbálok nagyon figyelni, vagy megpróbálok nagyon önazonos lenni minden egyes helyzetben. Akár előadáson a partnerrel, akár hogy az ember rendez. Rendezőként kérlelhetetlen vagyok szerintem az emberekkel. Tehát én azt szeretem, ha valamit csinálunk, tehát akkor inkább mondjuk azt, hogy nincs kedvünk próbálni, és akkor menjünk haza. De ez a mintha csinálnánk, én ezt nem szeretem. Mert ez engem sokkal jobban fáraszt.
Mondod azt, hogy vannak, akik rosszabb helyzetben vannak, de mégis, hogyha mondjuk abba gondolsz bele, hogy, és nem akarok nagyon visszakanyarodni a nemzetihez, de mondjuk egy pince színházat, nem tudom, stúdió, tehát, hogy egy kis társulatot te nem akarnál-e.
Nem, mert az nem az én utam. Nem azért, mert ciki vagy, nem tudom micsoda, hanem, hogy én nem ebben a rendszerben nőttem föl. Tehát én máshogy vagyok szokva, vagy máshogy tudok dolgozni. Tehát ha nekem azzal kell foglalkoznom, hogy onnan szerzek két reflektort, akkor én attól legörcsölök. Tehát ugye én annyira öreg vagyok már, hogy én már annyira... Tehát én abban a színházi működésben szocializálódtam, hogy bemegyek, és ott van. És minden lehetőség megvan teremtve. egy-kettő, azért, hogy előttem valamit, én most egy kis pinceszínázat szeretnék összehozni egy társadalattal, sorban állnának a támogatók, és az államtól is nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt kapnék, szerintem. Meg én nem, tehát én, akikkel dolgozom, én őket nem akarom olyan helyzetben hozni.
Kiszolgáltatott.
Igen, helyzet, tehát én nem akarom azt, hogy akinek két gyereke van, az annak ne tudjak normális pénzt fizetni. Én nem akarom olyan helyzetbe hozni, hogy azt kell nekem mondani, hogy nem. Szóval, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy csináljunk színházat. Ez egyáltalán nem ilyen egyszerű.
Amikor talán 5 vagy 6 éves lehetél, amikor eldöntötted, hogy akkor erre a pályára mész majd. Nyilván álmodtál sok mindenről, de hogyha most mondjuk visszamennél ahhoz a kisfiúhoz, akkor mondanál neki valami mást, vagy...
Hogy mást csinálnék? Nem. Biztos, hogy nem.
Így is?
Persze. Abszolút. Hát abszolút. Nem értek semmi máshoz. Nem érdekel semmi más. Persze. Az egy következő lépés, hogy éppen az ember milyen helyzetben, lehetőségben, milyen társadalmi közegben van. Tehát annak nincs köze ahhoz, hogy én mennyire rajongok a színházért, vagy mennyire nagyon szerencsésnek érzem magam az ügyben, hogy ezt csinálhatom. A két dolog az nem ugyanaz, hát egyik nem írja felül a másikat.
A tévézésekön mi a helyzet? Tehát, hogyha most hívnának valami tévészerepre, és az olyan lenne, ami...
Hát, ha az olyan lenne.
Hiteles.
Tehát, hogy mindenáron nem szeretnék tévézni, de ha érdekelnek, akkor biztos elvállalnám.
És akár még tévécsatornánál, vagy nem?
De ezek nem létező kérdések. Tehát tök előttem valamit az MTVA, vagy a Duna TV, vagy a TV2 őrülten hívogat a mobilomon, hogy mikor megyek hozzájuk dolgozni. De én nem foglalkozom ezekkel. Tényleg nem foglalkozom. Tehát én nem foglalkozom azzal, hogy én nem teltem be a lábamat mondjuk a közszolgálati televízióban. Tehát
hogy a te adó forintjaidból is.
Igen, de ez engem egyáltalán nem frusztrál, föl sem merült, tehát ezen még nem is gondolkoztam. Tehát ez tényleg nem érdekel engem, és ez azt gondolom nem is az én dolgom. Elég jó a PR-om a közszolgálati televízió nélkül is, de tényleg nem foglalkozom ezzel, mert ez nem rólam szól, vagy nem azokról szól, akik nem tették be a lábukat az MTV-mel.
Mi az, amivel foglalkozol?
Hogy értem?
Esténként a taps. Mi az, ami visz tovább?
Nem, a taps az nem, az abszolút csodálatos, de attól az ember nem tud, hogy érdekel az. Meg, hogy egyre nem azt mondom, hogy nehezebb, de hogy egyre valahogy egyre mélyebb koncentrációt igényel az, hogy az ember esténként ugyanazt a színvonalat tudja hozni, vagy talán még egy kicsit jobbat. Tehát az a beugrom 6-kor, és akkor bármit játszom 7-kor, ez a lazaság már nincsen. Sokkal nagyobb súlya van valahogy, vagy sokkal nagyobb félsz van az emberben, de ha megkérdezett tőlem, hogy mitől félek, arra nem tudok válaszolni. De hogy van egy nagyobb szorongás az egész cucctól. Ezt mindig mondták az idős kollégák, amikor fiatal vagy, akkor kilőgödőket. De hogy ez tényleg így van.
És ez mióta van?
Most már pár éve van. Most már pár éve van. Meg jó, én nagyon sokat játszom most, tehát havi 30-32-ket játszom, nem játszom kis szerepeket. Tehát, hogy ez meló, hogy...
Nem tudod kipihenni magad, vagy nem tudsz feladni?
Én abszolút ki tudom pihenni magamat. Nem viszem haza az előadást, tehát nem pörgök ki átélten a nappalimban. Nem. Az, hogy körülbelül azt most 12 előadás van a fejemben. Tehát az, hogy az adott napon az az előadás teljesen konkrétan, vagy teljesen jól le tudjak menni, az előtte sokkal több melóra van szükség egy előadás előtt. Mert annyi féle van, és annyi van, hogy muszáj több energiát, figyelmet, munkát belerakni, mielőtt az ember felmegy a színpadra.
Az elején mondtad ugye ezt az elengedést. Benned van-e még mindig, gondolom, hogy ezt nem lehet csak úgy kiirtani, hogyha továbbra is társadalmi igazságtalanságod látsz, akkor odaállsz, mellé kiállsz.
Nem tudom.
Nem tudod?
Nem tudom. Onnan.
Azt, hogy egyedül vagy ezzel?
Azzal nem foglalkozom. Biztos, hogy valami szociális vagy emberi igazságtalanság fog történni, mert pedig fog történni, az biztos nem bírom ki, hogy ne szólaljak meg, vagy ne álljak oda menni. De valahogy kipucolódott ez belőlem, hogy valahogy az ember rákényszerült azzal, ami történt, hogy építkess, hogy gondozgassuk kertjeinket. Hiszen volt-e? Tehát, hogy én itt vagyok. Én most ez vagyok. Mert nem működött a másik. Megpróbáltam, megtettem.
És hogyha mondjuk azt kérdezném még utolsó utáni kérdésként, hogy 5 év múlva szerinted mi lesz a világgal, akár mondjuk a
mit
háború
tudom
miatt?
Én? Nem tudom, nem is tudom, hogy fogunk-e élni.
De vagy akkor ez most
fogunk-e
nem
tudni mit enni, vagy hogy bármilyen módon az emberiség, de most nem az emberiséget mondom, bármilyen módon Európa, tök abszurd, észhez téne. Vagy hogy sikerül megoldani ezt a totálisan érthetetlen és szörnyűséges háborút, ami tényleg az ember annyira nem tudta elképzelni ezt. Mert azért az látszik, hogy nem nagyon sikerül megoldani. Nem nagyon sikerül megoldani. És félrejtés ne essék, hogy nagyon is beleszaladjak abban, ami nem kéne, nem arról beszélek, hogy le kéne rohanni ezt a bizonyos országot, hanem arról beszélek, hogy azért még csak a 21. században vagyunk.
De mint hogyha ismételné magát.
Hát mint hogyha nem tudom, mit írnánk. És ez lehet, hogy valamelyik kényelmesség, hogy azt mondja, persze, hogy ezzel foglalkozol háborúval, meg nem tudom micsoda, de hogy eltartom. Úgy se tudok. Tehát úgy is az lesz, ami lesz. Nem szeretnék mondjuk menekülni, vagy nem szeretnék például az óvóhelyre lemenni. Ebben bízom, hogy ez talán nem lesz.
Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie Alföldi Róberttel, akit Jakab Apony Noémi kérdezett.